Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében csendesedjünk el, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy azt énekelhettük az előbb, hogy Te jelen vagy az Anya Szentegyházban, jelen vagy itt közöttünk, akkor nevedben összegyűlünk. Kérjük, hogy áld meg bennünket most is a Te jelenléteddel. Kérjük, hogy tedd élővé a Te igédet. Kérjük, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket és formálj bennünket. Amen. Hallgassák meg a testvérek a hét igéjét, amit megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvében, a 60. fejezet második versében a következőképpen. Fölötted ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, hogyha valakire azt mondjuk, hogy meglátszik rajtad, akkor rögtön valami rossz jut az embernek az eszébe. Hogyha valakiről azt halljuk, hogy másra azt mondja, hát ez meg is látszik rajtad, vagy ha ránk mondanak ilyet, akkor egyből azon gondolkodunk, hogy na mi az, ami kitűnt rajtam, pedig nem szerettem volna, mi az, ami előjött, általában rosszra gondolunk. És hát tényleg így van, hogyha valamivel foglalatoskodunk, valami rosszat végzünk, akkor az sokszor kiütközik az ember életén. Káros szenvedélyek, különféle gondolatok, keserűség, harag, irítség, sokszor ezek kiütköznek az emberen, még hogyha ha nem is szeretnék. De ugyanúgy a jó dolgok is kiütközhetnek az emberen. Az öröm, a békesség, mindez megmutatkozhat rajta. Mindez ott lehet felette. És hát ebben a hét igében is valamilyen pozitív dologról van szó, és olyan dologról, amely nem az emberből fakad alapvetően, és mégis meglátszódhat rajta, meglátszik rajta. De hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad? Hát erre nagyon egyszerű a válasz. Hogyha ott van az Úr az én életemben, akkor meglátszódhat az ő dicsősége rajta. És hogyan lehet ott az Úr az én életemben? Hogyan lehet ott ő ebben a világban? Hát Jézus Krisztuson keresztül. Jézuson keresztül volt itt az Úr testben a Földön. Azt olvashatjuk a János evangéliumának elején, hogy az ige testvére közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézus Krisztusban mutatkozott meg az Atya dicsősége ebben a világban. És Jézus Krisztus hogyan lehet ott a mi életünkben? A Szentléleken keresztül. A Szentlélek által, hogyha őt befogadjuk, akkor ott lehet az életünkben. És talán most ez, amilyen egyszerűnek tűnik, bonyolult, hogy akkor Jézus Krisztuson keresztül látszódik meg az Atya dicsősége, és Jézus Krisztus a Szentlélek által lehet ott az életünkben, de ez tényleg egy alapvetően egyszerű, de csodálatos dolog, hogy a lélek által a Szent Háromság Isten, magasságos Isten ott lehet a mi életünkben, jelen lehet. És ebből következően azoknak az embereknek az életén látszódhat meg az Úr dicsősége, akik befogadták őt, akik megtértek ő hozzá, akiknek ott van az életében a lélek, a Szent Lélek. De nem jó, hogyha én be is fogadtam őt, de azt mérik kélem, hogy most mennyire látszódik meg rajtam az Úr dicsősége, mennyire látják ezt rajtam mások, vagy hogy jelenik meg az Úr dicsősége rajtam. Mert nagyon könnyen így elvéti az ember a célt, és olyankor már nem az Úr dicsősége érdekli, hanem a maga dicsősége. Hogy én mennyire tükrözöm azt, én rajtam mennyire látják a többiek. Ha ebben a méricskélésbe megyünk, akkor könnyen elvétjük a célt. Arra kell elsősorban törekedni, hogy az Úrral személyes, egészen közvetlen kapcsolatom legyen. És abból következik az, hogy az Úr dicsősége meglátszódhat rajtam, de ne azt nézzük elsősorban, hogy ez meglátszódik, vagy hogyan látszódik meg. És hogyha erre a kapcsolatra törekszem, akkor lehet ez a csoda jelen az életemben, hogy az Úr kijelentheti rólam, vagy esetleg mások kijelenthetik rólam, hogy fölötted ott vagyok az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. És hát hogyan mutatkozhat meg ez a dicsőség? Akkor, hogyha jól állok én anyagilag, hogyha az egészségügyi állapotom az rendben van, egészségileg jól vagyok. Sokan ezt mondják, hogyha valaki jó áll pénzügyileg, nincs semmi baja, akkor az Úr dicsőség, az Úr áldása van ott az életén. És hogyha valaki szegény, ha valaki beteg, akkor ott valami probléma van a hitében. Mondják ezt egyes irányzatok. És hát persze lehet az is az Úrnak a dicsőségére, hogyha valakinek van pénze mondjuk. Lehet ez az Úr dicsőségére, mert Pál apostol is mondja, a Filippieknek írja, hogy tudok szűkölködni és tudok bővölködni is. Egészen be vagyok avatva mindenbe, jó lakásba és éhezésbe, a bővölködésbe és a nélkülözésbe egyaránt. De talán nehezebb a bővölködésben az Úr a Urat keresni. Amikor úgy jól megy a szekér, akkor az ember nehezebben keresi az Istent. Sokkal könnyebben odafordulnak az emberek, amikor úgy nem olyan könnyen megy a hétköznapi élete, a mindennapi élete. De hogyha nem is ebből indulunk ki, hanem Jézus életéből, hát ha az ő életét nézzük, akkor nem anyagi jólétet látunk, nem is testi erőt, hanem ha megnézzük az életét, akkor mit látunk? Jászolt, szenvedést és keresztet. És ebben mutatkozott meg az Isten dicsősége, az Úr dicsősége. Így ragyogott át Jézus életén keresztül, így jelent meg ebben a világban. De mi is ez a dicsőség? Lehet, hogy a testvérek már hallották azt a magyarázatot, hogy a dicsőség szó a héberben, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy súly. Súlyt jelent. És hogyha valakinek én dicsőséget adok, akkor azt jelenti, hogy én súlyt adok annak a valakinek. Az a valaki, az számít az én életemben. Az a valaki nyoma van az én életemben. Tehát, hogyha én magam dicsőségét keresem, akkor ez azt jelenti, hogy én magamra építek elsősorban, én számítok elsősorban az én életemben. Ha más embereknek adom a dicsőséget, akkor ők azok, akik meghatároznak engem. De ha az Istennek adom a dicsőséget, akkor abból az következik, hogy ő a döntő az én életemben. És hogyha az ő dicsősége meglátszódhat rajtam, akkor ez azt az ajándékot jelenti, hogy meglátszódik az én életemben az, hogy számomra az Isten a legfontosabb. Számomra az Isten az, aki az első, és ő az, aki kimondja a döntő szavakat az életemben. És hogyha ő az első, ő neki adom a súlyt, és ez a dicsőség meglátszódik az életemben, akkor nem lesz súlytalan az én életem. Nem lesz könnyű, ahogyan Bélsászáról olvashatjuk a babiloniai királyról, aki pedig hatalmas uralkodó volt, de mégis semmibe vette az Istennek a szentségét, ott tiboronyázott a szent eszközökkel, és akkor azzal a kézzel, az Úr azzal a titokzatos kézzel felírta a falra, és megmutatta ennek az embernek, hogy megméretett és könnyűnek talált. Ő azt hitte magáról, hogy mennyire hatalmas, mennyire meghatározó ebben a világban, és azt mondta róla az Isten, hogy könnyű vagy, semmi vagy. És meg is halt, ahogy ezt kijelentette neki az Úr nem sokkal később. És hogyha az Isten ott lehet fölöttem, ott lehet az én életemben, ott lehet a súlya az én életemben, akkor nem lesznek dolgok, amelyek elsodornak engem. Akkor nem lesznek mindenféle szelekben. Tehát visszatérve, hogyha az Úr van az én életemben, az ő súlya van jelen az életemben, akkor nem lesznek mindenféle szelek, amik elsorolhatnak engem, nem leszek könnyű, hogy elvigyenek engem mindenféle irányban. Mert az Úr a meghatározó, és ő hozzá igazítom, ő hozzá mérem az életemet. És ugyanis, hogyha az Úrnak adom a dicsőséget, akkor szintén súly lesz az én életemben, nem fogok röpködni, nem fogok elszállni ebben a világban, hanem két lábbal ezen a földön fogok járni, de észre fogom azt venni, hogy az Isten jelen van. És az Isten ebben a világban szeretne engem használni. Tehát ha az Istennek adom a dicsőséget, és az a dicsőség ezáltal meglátszódhat rajtam, akkor nem lesz könnyű az életem, nem sodródok ide-oda. És akkor a szavaimnak is lesz súlya. Akkor a mások szemében is lesz tartalma mindannak, amit én mondok. És hát eddig erről az igéről úgy volt szó, mintha ez egyenesen nekünk szólna. És hát persze jó, ha az ember így olvassa az igét, hiszen miért is olvasnánk másnak a fülével. De elsősorban ezt az igét nem nekünk írták, hanem Izrael népének, Jeruzsálem városának. Ézsaiás proféták keresztül az Úr elsősorban őket szólította meg. És nekik hangzott először ez, hogy kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rádagyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr. Dicsősége meglátszik rajtad. Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. És mindezt olyan helyzetben jelentette ki számukra az Úr, amikor a széthullás és a fogság veszélye fenyegette őket. Amikor nagy problémák voltak az ország, a város életében. És hát előre bíztatta őket az Isten, hogy majd lesz olyan időszak, amikor fölötted ott ragyog az Úr, amikor a dicsőséged meglátszik rajtad, és népek mennek oda hozzád, és a kapuid nyitva lesznek, és tényleg ott lesz jelen az Úr benned, Izrael népe, Jeruzsálem népe. És kérdezhetjük, hogy ez akkor már megvalósult? Ha megnézzük a mai helyzetet, Jeruzsálem még talán jobban szét van most szabdalva. Rengeteg probléma van most is, hírekben sokszor hallunk arról a vidékről. Még nem valósult ez meg. És a Jelenések könyvéhez, ha lapozunk, a végéhez, akkor láthatjuk, hogy ez a megvalósulás még várat magára. Majd ott a mennyei Jeruzsálemben lesz ez teljesen igaz. Hiszen ott azt olvashatjuk a 22. fejezet 5. versében, hogy éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fényik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Tehát ez majd ott a mennyei Jeruzsálemben valósul meg, az Isten országában valósul meg teljesen, hogy az Isten dicsősége egyértelműen meglátszik az ő népén. De ennek előíze itt a gyülekezet, az Anya Szent Egyháza, ahogyan énekeltük az énekben, és ott közöttük ott van az Úr, közöttünk ott van az Úr. A Krisztusban hívők közösségében ott van az Úr, és dicsősége meglátszódhat rajta. És ilyen módon ezért mondhatjuk azt, hogy igenis ez az ige ránk is vonatkozik, hogyha mi Krisztusban hiszünk, és ezáltal Krisztus egyházához tartozunk, akkor értelmezhetjük magunkra is, hogy fölöttünk ott lehet az Úr, és dicsősége meglátszódhat rajtunk. De hogyha az Úr dicsőségében szeretnénk fürdőzni, akkor ne felejtsük el azt, hogy az Úr dicsőségében, fényében megmutatkoznak a mi bűneink is. Ne feledkezzünk meg arról, hogy mi alapvetően bűnös emberek vagyunk, és az Isten ezt is megmutatja, amikor az ő dicsősége ránk ragyog. És amikor az Úr dicsőségében szeretnénk fürdőzni, akkor abban sem, arról sem feledkezzünk meg, hogy Krisztus életében ez hogyan mutatkozott meg. Hogy szenvedések által, a kereszt hordozás által mutatkozott meg. Hogy ne próbáljuk el elkerülni a szenvedéseket, amikor az Isten dicsőségét szeretnénk az életünkben. És hogyha ezeket nem kerüljük el, nem óckodunk ezektől, akkor várhatjuk azt, hogy majd majd egyszer tényleg ott fürdőzhetünk, sükkérezhetünk az Úrnak a dicsőségében, és akkor már nem lesz a szenvedés, nem lesz a fájdalom, hanem csak az Úr lesz, az ő dicsősége mindenekben. Ámen. Csendesen kell imádkozni. Urunk, köszönjük ezt a hatalmas súlyú kijelentést, hogy fölötted ott ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad. Urunk, bárcsak így lehetne a mi életünkben is, bárcsak gyülekezetünk, közösségünk életében is így lenne. Bár egyre több ember megláthatná rajtunk is, hogy fölöttünk ott vagy, és a te dicsőséged meglátszik. Meglátszik az, hogy mi benned bízunk elsősorban is, és rád építjük az életünket. Te vagy az, aki döntő vagy a mi életünkben. Urunk, add meg ezt nekünk, kérünk, és így várhassuk ezt a jövendőbeli Jeruzsálemet, amikor már nincs bűn és nincs semmi, ami elhomályosíthatja a te dicsőségedet. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen ígéretünk van, és így várakozhatunk e felé, a mennyei Jeruzsálem felé. Amen.
Amen.